Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Annyi érdekes téma folyt be az elmúlt napokban a szerkesztőségi ajtóban, hogy ezeket nem merem kihagyni egyszerűen. Például Rácz Tamás, az Észszerű Közúti Közlekedésért Egyesület elnöke, illetve a Vezes.hu újságírója Kínában volt, gyárlátogatás, mi volt még?
Törésteszt. Mindenféle tesztvezetések.
Azért az izgalmasan hangzik. Hát eleve, hogy mondjuk egy Shanghai méretű városban milyen a közlekedés, az is, ezek, gondolom megnézted ezeket, mint Észszerű Közúti Közlekedésért Egyesület.
Igen, erre van nyitva a szemem sajnos mindig, hogyha bárhol járunk a világon.
Ja, tehát olyan, mint egy szakács, aki egy étterembe megy, nem tud rendesen rendelni.
Igen, ilyen múzeumok, szobrok, festmények az annyira nem érdekel, de hogy milyen színű a taxi, az mindig.
Igen, és lehet következtetni onnan, hogy mi vár majd ránk, mert hogy elég erősödő a vámok ellenére a kínai autóipar.
Hát a jövőre következtetni ebben a mostani világgazdasági helyzetben elég nehéz, de nagyon sok mindent megmagyaráz az, hogyha az ember kimegy és körülnéz, hogy mitől van ez a hatalmas autó márka áradat itt Európában.
Ugye a távolibb Ázsiában, nekem vannak tapasztalatom, hogy a hallgatók tudják, amikor eltűntem 8 hónapra innen az adásból, akkor Nepálban és Indiában éltem a családommal, és hát ott a közlekedés, erről meséltem itt a műsorban is, meg Gergő műsorában is, tehát hogy azért az eléggé kaotikus. Tehát, hogy gyakorlatilag a láb az fakultatív, ha jó, ha rendőr ott van, akkor egy picit komolyabban veszik, de az egész, mennek szembe, meg autópályán is, de autópályán nem is olyan, nincs is tempó. Na most ehhez képest, mondjuk Kína, mondjuk egy Shanghai.
Hát ez egy fejlett régió, ahol voltunk, tehát a Shanghai is tőle 350 kilométerre egy Wuhu nevű városka, közben vonattal mentünk
Wuhu?
Meg a Wuhu, igen, ott van az egyik ilyen nagy cégnek a központja. A városi forgalom, tehát a városon belül ott van kaoticitás, hogyha van ilyen szó, de nagyon, ugyanakkor nagyon fejlett az egész, tehát szinte csak elektromos járművek vannak, Shanghaiban abszolút, de...
Akkor tiszta levegő?
Nagyon, igen, sokkal tisztább, mint Budapesten. Aha. Tehát Shanghaiban a 25 milliós nagyvárosban lényegesen tisztább.
25 milliós nagyváros.
Igen, és a Wuhu az kicsikét messzebb van, az mégiscsak egy ilyen vidék, a maga kis 3,5 milliós lakosságával, igen, ez egy portfészek. Ott azért még vannak régebbi járművek is, de a trend az ugyanaz ott is, tehát látszik, hogy egy hatalmas fejlődésen mentek keresztül az elmúlt 1-2 évtizedben. Minden sztereotípián hamis, ami Kínáról 10 évnél visszábbra dátumozódik az időben.
Oké. Tamás, kérem szépen egy picit a türelmedet, ugyanis most akkor egy epizód következik, egy hosszabb epizód itt a műsorban, ugyanis most a légi közlekedésről is szó lesz. Többek között amiatt, mert kedden történt egy hatalmas nagy, illetve nem hétfőn, egy nagy áramszünet az Ibériai félszigeten, amely érintette Spanyolországot, Portugáliát, meg feltételezem az egész kontinens légi közlekedését. Jól gondolom, kérdezem Fillér B. Gusztávtól, az okosutas.hu főszerkesztőjétől. Szevasz, Gusztáv!
Szevasz!
Jól gondolom, jól, tehát, hogy ez, jól, ez kihatott?
Abszolút, igen. Tovább gyűrűző hatások vannak, de igazából az Ibériai félszigeten volt komoly fennakadás, illetve Spanyolország egyéb régióiban is, tehát a Kanári-szigeteken is ugyanígy fennakadások voltak. Nem csak a légközlekedésben, hanem ugye a banki rendszerekben nem lehetett készpénzhez jutni. Tehát Spanyolországban ott komoly volt a fennakadás, ellenben a szigeteken ott inkább csak ilyen járulékos fennakadás volt. Tehát ott volt áram, meg az internet is szakadozva, de előfordult, hogy működött. Spanyolországban volt az áramszünetnek minden komoly hatása, a reptérbezárások, csomótörölt járat. De hát ott igazából a városokban kóvajgó emberek voltak sokan, akik megszokták, hogy autóval közlekednek, vagy tömegközlekedve, és most gyalog kellett hazamenni ők térkép nélkül, online térkép nélkül, volt, aki nem talált haza, és egymást kérdezgették az emberek, tehát elég kaotikus volt a helyzet, igen.
El tudom képzelni. És ilyenkor nagyon sokszor az a tőle tanulva a módit, hogy azonnal, hogyha mondjuk jöttünk volna éppen haza, akkor ott vagyunk a repülőtéren, káosz, akkor az interneten gyorsan keresünk megoldást, de hogyha se internet, hallottam ilyen rémtörténeteket, hogy a Wizz Air ennyit mondott utasoknak, hogy keresőnek szállás valahogy.
Igen.
Milyenkor a helyzet?
Hát ugye, ha úgy törlik a járatunkat, hogy a légitársaságnak van valami problémája, mit tudom én, személyzethiány van, vagy a kiindulállomáson van időjárási fennforgás, és ha csak a mi járatunkat törlik, akkor általában korrektül ellátnak, egy-két gépet érint, tehát mit tudom én, Madridba várnánk a gépet, és a Budapesten olyan az időjárás, hogy nem tud elindulni a gépünk, vagy bármi légitársaság specifikus probléma van, akkor nem jön a gép, de ott helyben megoldják, elvisznek szállásra, egy géppel ezt meg tudják oldani. De amikor bezár az egész reptér, az összes járatot gyakorlatilag törlik, olyan tömegű ember van, és nincs kommunikációs eszköz sem, hogy akkor az atya úristen sem tudná ezt így megoldani. Tehát ott egyszerűen fizikai képtelenség és lehetetlenség ellátni a utasokat. Innentől kezdve tényleg az erősebb kutya ugat elve érvényesül, aki talál magának, aki ügyesebb, és elbandukol a szállásra. Hát ilyenkor tényleg el nem bírom képzelni egyébként, hogy mi van, mert telefon sincsen, internet sincsen, foglalni se lehet az online oldalakon, mert semmi sem működik. Ilyenkor van az, hogy a többség inkább a reptéren marad, és várja a csodát, hogy visszajöjjön az áram, és rendeződjön a forgalom. De átfoglalni se lehet addig, ameddig nem tud telefonálni a következő járatra, információ sincsen, hogy esetleg pótolják ki a kimaradt járatot, vagy átfoglalással tudok csak hazajönni. Ilyenkor őskáosz van, és sajnos tényleg ilyenkor, aki ügyesebben gondolkodik, meg tesz magáért, meg esetleg szerencséje is van, azt tudja az elnök a helyzetet leghamarabb megoldani. De hát, ha elzarándalok, gyalog valamelyik szállodába, akkor is lútri, hogy van éppen hely. Az adott esetben ugye a szállodában nincsen áram, nem tudják kérdés, hogy egyáltalán be lehet menni, fölveszik-e az új becsekkolókat, mert teljes zárás van, mint az összes az üzletek nagy részében is, meg a benzinkutaknál, és ott is kell az áram, azok is leálltak egy idő után. Egy ilyen őskáoszban...
Erre nincs receptet akkor.
Erre nincs, ilyenkor talán jobb, hogyha maradunk a fenekünkön, és várjuk, amíg visszajön. Hogyha nem ilyen horderejű dologról van szó, hanem csak úgymond egyszerű törlésekről, akkor az van, hogy ha nem segít a légitársaság, hamar verni kell az asztalt, az információt megtudni, hogy akkor most intézik nekünk a szállást, nem intézik, ami kötelezően jár, mert ha nem, akkor intézik magunknak, és akkor utólag megtérítik, és akkor ilyenkor van az, hogy jó esetben működő internet vagy telefon mellett, akkor gyorsan foglunk magunknak, de a taxiba, a szállást, a számlát valahol nem ismerik, de valami cetlét, igazolást, nyugtát a költségekről kérünk, és akkor azt becsatolva elvileg utólag kifizetik, ezzel még elszórakoznak a légitársaság tetszőleges ideig, hogy mennyi dolat fizetik ki ezeket a számlákat, de végül meg hogy.
De most ebben a helyzetben azért hazahoztak utasokat? Tehát, hogy mit tudom, egy nappal, másfél nappal később azért haza tudtak jönni ugyanazzal a légitársasággal adott esetben, vagy ha nem, akkor ők mondjuk vettek jegyet másra, akkor azért visszakapnak pénzt, vagy akkor az bukó?
Hát ilyenkor az a szabály, hogy ha át lehet foglalni a következő egy-két napra, akkor elvileg nem kell, hogy megtéríts. Ha az utas nem várja meg, hogy a következő egy-két napon az adott légitársaság elhoz, akár következő járatra átfoglalva, akár küld egy mentőjáratot, tehát a törölt járat helyett elküldi azt a gépet egy nap késéssel, ilyenre is van példa. Most nem tudom, a lisszaboni járatnál, amit különben is jelentett a vízer, hogy azt törölni volt kénytelen, ez hogy alakult, erről nem kommunikáltak. Hogyha erre nincs esély, vagy tele van a következő egy-két napi járat, akkor a hazaút megszervezésére is ugyanaz érvényes, mint a saját szállásszervezésre, megoldom magamnak. Nyilván nem első osztályon, de akárhogyan földön, vízen, levegőben, és akkor utólag annak a költségét megtérítik. De ez is csak akkor működik, józan határokon belül, hogyha tényleg a légitársaság ezt egy-két napon belül nem biztosítja, mert hogy a többi járat tele van. Ahogy én láttam, egyébként a lisszaboni járatok azok mind tele voltak, most ebben már nyilván átfoglalások is benne voltak, de akit nem sikerült egy-két nap alatt hazahozni, és nincs pótjárat, akkor viszont ki kell fizetniük a saját magam által intézett hazajutást más járatokkal is. De akár egy nagyon-nagyon forgalmas időszakban vagyunk, mindenhol a szállásárak is az égben vannak. Ha nincs is hosszú hétvége, de a május 1-i hétvége az mindenütt a nagy kirajzás időszaka. Eleve nagyon magasan voltak az árak, és alig volt hely a járatokon. Tehát most az érintett járatoknak átfoglalniuk az utasoknak nagyon kevés hely volt, mert alig volt szabad hely a következő napoknak a járatain, azért nehéz.
De Bozgusztár, tehát összefoglalva ezt a blokkot, amiről most beszéltünk, tehát akkor a szabály az mégis él, még ebben a nagyon durván viszmajó helyzetben is, hogy merítsük ki a légitársaságot abból a szempontból, hogy ők mit tudnak, és hogyha látszik, hogy semmit egy-két napon belül, akkor menjünk csak tovább a saját megoldásra. Tehát ez a ökölszabály itt is él.
Igen, a szabály az nagyon szép és nagyon jó, csak van, amikor hát előfordul, hogy nem akarják betartani, nincs erőforrás betartani, van, amikor meg egyszerűen képtelenség is lenne betartani, hogyha tömeges törlés van, meg leáll egy teljes.
Meg nekem se jó, mert valami nagyon extra dolog miatt rohannom kell haza.
Igen, na most ha nagyon extra dolog miatt rohannom kell haza, akkor onnantól kezdve minden követ megmozgatok és hazajutok, és onnantól kezdve viratkozhatok a légitársággal. Erről azt mondja, hogy hát a másnapi állaton lett volna hely, és erre hivatkozva ő jogosan nem fizet. Nekem kell bizonyítani, hogy nem volt ott hely. Innentől kezdve nehéz úgyhogy a legjobb az, hogyha ha kivárjuk azt, tehát azt mindenképp várjuk meg, hogy a légitársaság elmondja a döntését arról, hogy visz engem, át tud foglalni a következő egy-két napban járatra. Ha igen, arra két napra a szállást is biztosítja, mert hogyha ezt nem tudják, akkor van az, hogy saját magam megoldhatom és térítik.
Oké, egy mondat, most már rendben van a közlekedés arra felé, vagy Európa szerte?
Igen, helyreállt. Szép lassan indultak a rendszerek Spanyolországban, tegnap jött egy ismerősöm haza. Délelőtt még nem járt a metró, óriási tömeg volt, mindenki busszal közlekedett, meg autóval, óriási dugók voltak, de mára nagyjából úgy tűnik, hogy rendeződött a helyzet. Ugye tegnap előtt volt ez, és akkor így két nap alatt most már minden. És is a kis lecsökkentek, úgyhogy most már elég stabil a helyzet.
Oké, lapozzunk egyet. A fapados légitársaságok és amennyire tudom, különösen a Ryanair híresek arról, hogy a csomagjaink méretének és súlyának ellenőrzésével nagyon szigorúak, és ezzel mondjuk újabb bevételhez juttatják saját magukat. Amennyire látom a te oldaladon és az okosutas.hu-n is, hogy sok utas panaszkodik, váratlan költségekkel szembesülnek, stb. Szóval, ha egyáltalán lehet tudni, milyen podgyász szabályok vannak érvényben jelenleg a Ryanair-re, mi az, amit mindenki vihet magával biztosan, és ezek az extra költségek már lehetnek annyira extrémek, hogy már meg sem éri fapadossal menni?
Hát volt egy időszak, amikor itt össze-vissza változtat a szabályok, de aztán nagyjából a Covid előtt egy-két évvel ez úgy azért letisztult. Tehát nagyjából kialakult az a rendszer, először az ultrafapadosoknál, majd átvette a többi fapados is, hogy ami az ülés alá befér, annak húztak egy mérethatát, és akkor az van ingyen. De amit már föl kell rakni a felső rekeszbe, az már fizetős. És akkor ez az általában elsőségi beszállás keretében, de van olyan légitársaság, ahol más költség keretében, de gyakorlatilag a kis kézipodgyász az, ami befér az ülés alá. Eltérő mérethatárok vannak centiben megadva a légitársaságnak, már ezt nem sikerült egységesíteni, de az ingyenes, amit alatta néznek. És utána viszont az elmúlt években kevéssé volt szigorú az ellenőrzése ennek szabálynak a betartásának. A Covid alatt ugye rengeteg más mindent, meg a Covid után is sok minden más kellett ellenőrizniük a beszállítást végzőknek, hogy akkor rengeteg igazolás, papír, oltások, belépési engedélyek, ilyesmi. Utána létszám hiány volt. És utána is, már amikor a létszám is föltöltődött, akkor sem nagyon foglalkoztak ezzel, és az elmúlt évben lett nagyon látványos, hogy újra szigorúan ellenőrzik, mérik, tehát már nem csak a látványosan nagy csomagokat mérik bele és büntetik meg, hogyha túlméretes, hanem a simán beleférőnek tűnő közül is sokkal inkább mérik. A Wizzelnek volt egy befektetői prezentációja, amiben szerepelt, hogy a befektetők számára jelezték, hogy növekedést akarnak a csomagellenőrzésből, bevétel növekedést. Ez utas nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy sokkal jobban fogják nézegetni a csomagokat, és sokkal többet fognak büntetni. És a Ryanair-től is saját tapasztalat meg nagyjából, ahogy itt utaznak az ismerősök, mindenki azt látta, hogy sokkal komolyabban mérnek, és néha van itt abszolút ilyen túltengés, hogy még azt sem engedik meg, hogy kipakoljak belőle és fölvegyek két kabátot, azt mondják, hogy akkor is büntetnek. Utolsó pillanatban beszállók a különösen rámásznak, mert akkor onnantól kezdve egy másodpercben eldönteni, hogy fizetsz, vagy pedig ott maradsz és nem utazol, mert már nincs idő pakolászni, vagy változtatni a csomagodon. Úgyhogy az elmúlt hónapokban sokkal-sokkal szigorúban elkezdték nézni, ez teljesen egyértelmű. A mérethatár adott, azt kell betartani. Egy fontos különbséget hagyom még ki, mert ez tényleg mert érdekes. A vízernél a kicsi, vagy a gurulós bőröndöknek a kerekei, azok nem számítanak benne. Tehát ott van egy 5 centi ráhagyás, tehát hogyha a méret ellenőrző kis rekeszből csak a kereke vagy a fogantyúja lóg ki, akkor az még okés. Tehát itt van egy ilyen kis ráhagyás, illetve hogy ennyi kis menekülő út. A Ryanairnél ilyen nincs. Tehát hogyha egy 10 mm, vagy bármilyen 2 mm-rel túllóg a fogantyú vagy a kereke, a gurulós bőrönnek a kereke, akkor is büntethetnek. Nagyon ritkán veszik ezt ennyire szigorúan, de most már volt több példa arra, hogy pontosan ennyire szigorúan vették, és mondom, még azt sem engedték, hogy ott átpakolgasson az illető, úgyhogy be kell tartani. Tehát egész egyszer, ha nem tartjuk be milliméterre pontosan, akkor benne van a pakliban, hogy fizetünk. Ryanair még azt emelte ki, hogy náluk a hivatalos méret, centiben megadott mérethatárhoz képest maga a mérőrekesz egy kicsit nagyobb, abban van egy kis ráhagyás. Uh-huh. És a kommunikációjuk az volt, amikor egy írólap megkereste őket, ott volt ebből komolyabb botrány a hazai piacukon, hogy belefért és mégis megbüntették őket, mármint a rekeszre bele tudták tenni, mert azt mondták a reptéren, hogy lehet, hogy belefért, de centivel lemérjük és túllóg 0,00001 mm-rel. A Ryanair azt mondta, hogy ez nem fordulhat elő, a ráhagyást azt figyelembe kell venni, hogyha belefér, akkor nem büntetnek, de hát ugye volt ezzel ellentétes utas tapasztalat is. Okay. Úgyhogy a lényeg az, hogy jobb, hogyha abból indulunk ki, ami tényleg abból a centiben megadott mérethatárból, mind az ingyenes pici csomag, mind pedig büntetnek azért is, hogyha vettük mondjuk jó drágán a nagy gurulóst, és mondjuk azt túlló 2 centivel, tehát hiába vettük meg, a vízernél ez akár ilyen 30-40-50 euró is lehet, de drágább, mint a repjegy maga, ez a priority, vagy elsőségi beszállás vele a nagy méretű kézipodjász, de ha túllóg egy minimálisan, azért ugyanúgy megbüntetnek, mint hogyha nem fizettünk pluszban, tehát ebben nincs különbség. Minden, mindkét...
Akkor csak annyi, hogy észre kell lenni, és be kell pontosan tartani, és kész.
Igen, sokkal jobban odafigyelnek rá, mint az elmúlt években. Okay. Ez a lényeg, igen.
Ehhez kapcsolódik egy Viber üzenet, ami nemrég érkezett. Üdvözletem, a repüléshez kapcsolódó, utazzunk repülővel, csak kabin koffer van az árban. Ilyenkor hogyan lehet vinni 100 g-os fogkrémet, arcszeszt, szájvizet, stb. Szép napot, Pál!
Hát szét kell osztani egydecis egységekbe, és akkor az maximum 10 darab egydecis kis üvegcse mehet bele, külön lezárt zacskóban, és akkor azt lehet
átfigyelni.
Ebben évek óta nincsen változás ebben a szabályban. Úgy volt, hogy lesz egyébként, uh-huh. Hát egy csomó reptér már a modern gépeket elkezdte beszerezni, viszont azzal van minőségi problémák akadtak, és akkor visszavonulót fújt. Most egy csomó helyen nem kell kivenni legalább az elektronikai cuccokat, laptopot külön kipakolni, bepakolni, ebben nem volt változás, egy-két reptér jött ebből vissza, de a folyadékos szabálynál is elkezdték egyébként a vadonatúj modern gépekkel már, ezt már nem kellett így kipakolni, tehát igazából az ellenőrzés az egyszerűbbé vált, és akkor benne volt a pakliban, hogy akkor a szabály is majd módosul, de most mondom, itt valami nehézség adódott, és ez úgy tűnik, hogy halasztódik. Tehát változatlan a szabály, egy deci üvegenként, és ebből maximum 10 darab, tehát max. 1 liter.
Oké, és a repüléssel kapcsolatos utolsó témánk az, hogy kiadott egy prognózist az Eurocontrol, tehát az Európai Légirányítási Központ, mondjuk így, nem?
Uh-huh. Hogy, hát a légirányításért felelős, igen.
Igen, hogy a 2025-ös, tehát az idei nyári szezonra is előfordulhatnak fennakadások.
Igen.
Na most ez mit jelent akkor? Mert eddig korábban nem jelentették be, jól tudom, aztán meg volt. Most mikor bejelentik, akkor kicsit félek.
Igen, hogyha visszamegyünk kicsit az időben, akkor a Covid-ból kilábalás évét érdemes, 22-ig érdemes visszamenni. 22-ben hirtelen eltűnt a Covid, mindenki azt gondolta, hogy jön vissza majd ősszel, de azért nyáron utaztunk sokat, viszont a létszámok meg le voltak építve, és akkor nem jött vissza egyáltalán nyáron sem, meg ősszel sem. Meglepően gyorsan csengett le akkor, amikor igazából kevesen várták, és akkor hirtelen iszonyatosan nagy létszámhiány lett, de akkor minden területen, tehát a légitársaságoknál is, a repülőtereken is, a biztonsági ellenőrzésnél, a csomagpakolóknál, az irányításban mindenhol kevesen voltak, és akkor egy káoszos nyár volt. Ez volt a 22. Na, 23-ra, meg a nagy részét sikerült megoldani, mert csomagpakolókból, meg reptéri kiszolgáló munkatársakból azért lehet gyorsabban tölteni a létszámot, de egész gyorsan, ez rendesen elgurult a 23-as nyár. Ehhez képest mindenki károgott, hogy megint balhé lesz, és akkor nem volt semmi. Ehhez képest senki nem károgott tavaly, mégis balhé lett, mert aztán kiderült, hogy a légiforgalom kapacitása volt nagyon szűk. Egy csomó útvonal áthelyeződött, a háború miatt is például a magyar légtér is túlterhelődött, sokkal jobb volt itt a növekedés, tehát nem is a légtérszálló gépek, hanem elsősorban az áthelyeződött.
De nagyon profán, ugye csak ki kell kerülni például Ukrajnát meg Oroszországot, ugye? Tehát, hogy...
Igen, és ennyivel nem tudták a magyar a magyar légirányításnak a kapacitását növelni, sőt volt némi kis elvándorlás is, úgyhogy a magyar is tavaly emiatt egy ilyen hát ilyen szűk keresztmetszeté változott, meg volt még jó pár ilyen egyébként Európában, és tavaly, ezért a nyár eleje lett főleg káoszos, mert akkor még bejöttek az időjárási nehézségek, a június az a zivatar szezon, és tavaly nagyon, még az átlagnál is jóval több zivatargót alakult ki, és jóval tovább éltek, és nagyobb kiteredésűek voltak, azok a léterek megint csak kiestek, tehát még szűkebb lett a kapacitás, és akkor a június volt egy nagyon kritikus hónap, és akkor arra próbáltak rövid távú intézkedésekkel reagálni, és úgy, ahogy a nyáron még voltak hosszú késsek, de már azért kevesebb, meg törlés is alig július második felétől augusztusig, és akkor jön az idei nyár, amikor az Eurocontrol azért is adta ki ezt a figyelmeztetést, hogy fölhívja minden szereplőnek a figyelmét, hogy mit érdemes tenni, hogy érdemes koordinálni, hogy érdemes a légitársaságnak például több fordulóidőt hagyni, több tartalék személyzettel készülni, mert ugye az szokott a probléma lenni, hogy első járat nem tud felszállni a légitárs, késik egy órát, a következő két órát, a végére lejárna a személyzetnek a munkaideje, és ha nincs elég tartalék személyzet, nem mondjuk sok gépnél fordul el ugyanez, akkor jönnek ott be a törlések, most nagyon leegyszerűsítve. De azért is adta ki ezt a Eurocontrol, hogy készüljenek rá a piacnak, a légiforgalmi piacnak a szereplői, de azt is mondták, hogy van fejlődés. Egyébként kiemelték, hogy pont a magyar légiritásban, a Hungarokontrollnál itt van fejlődés, tehát itt kisebb lesz a probléma a tavainál, de máshol meg újak jöttek létre. A forgalom további 5%-kal nő, úgyhogy lesznek késések, az ő vállalkozásaik az, hogy lesznek késések, de jó, de kevesebb, mint tavaly. Tehát nem lesz annyira káoszos, mint a tavalyi június-július volt. Viszont, ha megint bejön egy brutális zivatarszezon, hogy mondjuk napokon keresztül Európa jelentős részét kerülni kell, vagy össze-vissza várakoztatni kell, mert hogy a légtér egy része időjárás okokból nem lesz használható, akkor nyilván lesznek olyan napok, amikor ezek a késések súlyosabbak lesznek, vagy a nap végére törlésekké változhatnak meg egyszerűen.
Vagy jó kis izlandi vulkán.
Jó, és akkor még azon nem is számoltunk ilyen.
Csak tényleg egy zárójel, az bármikor bepöföghet egy pár tonna port itt az európai légtérben, nem?
Hát most elvileg, hát nem vagyok vulkanológus, de amit olvastam róla, ezek a kitörések most nem olyan jellegűek, aha, mint a hamus volt. Mm. Közel van a reptérhez, tehát a reptértől 10 kilométer felszállásnál meg lehet nézni körül a vulkánt, aki szerencsés, ha éppen tart a kitörést, tehát ez nyilván turista szemmel.
Maximum, amikor leszáll, akkor nem látja, milyen géppel jött be, lekopott a festék, nem?
Igen. De nem hamuszórós kitörés szerencsére egyelőre, ami ott a Rejkenet-félszigeten zajlik, és még egy darabig lesz is majd ott aktív. Talán ez nem
kavar be. Jó. Nagyon szépen köszönöm, Gusztáv.
Szívesen.
Félérmi Gusztávot hallották, az okosutas.hu főszerkesztőjét, aki elmondott mindent, amit most a légi dolgokról tudnunk kell. Tehát a leglényegesebb az, hogy például a csomagokra figyeljünk a méretre. Tehát, hogyha nem akarjuk a gatyánkat is rákölteni. És akkor visszapördülünk Rácz Tamásra, a Vezes.hu újságírójára, az Észszerű Közúti Közlekedésért Egyesület elnökére, aki Kínában járt, és például gyárt látogattál. Gyártlátogatáson vettél részt, hogy gyártlátogattál.
Gyártlátogatásra vittek.
Vittek, igen. Na és ott, tehát milyen egy gyár ott? Mert ott láttam egyszer például egy konkrétan Mikulás gyárat, tehát az Ez nagyon nyomasztó felvétel volt, de most itt egy autógyárról beszélünk.
Ugye ez a Kínában nagyon sok nagy autógyártó van, aki minket vitt ki, ez a Chery nevű cég, szerintem mondhatom, mert még nincsenek jelen ezzel a brenddel a magyar piacon. Chery. Ők nem a legnagyobb a Kínában, de ők a legnagyobb autóexportőr Kínában, tehát ők adják el a legtöbb autót külföldre. Ez egyelőre nem Európát jelenti elsősorban, hanem ilyen környékbeli piacokat, mondjuk Malázia, meg egyéb ottani piacok, de jönnek errefelé, és egy-két márkájukkal már jelen vannak nálunk is.
De bocsánat, ez a márka hol pedig Európa? Nem próbálkozott
hát, még? Itt nagy volumenben és uh-huh. átfogóan biztos, hogy nem, mert azt most csinálják. Uh-huh. És őnekik van valami...
Tehát már a Spice-ban vannak.
A Spice-on túl vannak, már igen, szerintem már tényleg most kezdik-e fölhajtani a paplanunkat a hálószobában az ágyunkon, mert nagyon-nagyon rákészültek arra, hogy ők most itt...
Hát a paplan az mondjuk már a BYD van, nem? Tehát mondjuk...
Igen.
Így a kínai márka.
Igen, csak között. A BYD az egy márka, ezek pedig, hát az Onoda és a Jayco márkákkal már itt vannak, és a Chery Tiggo-val jönnek utána, és még ezen kívül is van egy-két olyan márkájuk, ami várható a későbbiekben. Igen, ez kaotikus.
Igen, és ez nagyon fontos, amennyire én hallottam, hogy a kínai gyártóknál, hogy egy gyártó csinál 15 márka nevet, vagy nem 15, de 3-at, 4-et.
Lehetne nyugodtan, tehát tucatnyi van.
Hogy ennek ott presztízse van ott náluk, de az európai, még egyébként a klasszikus európai márkákból éppen kigyógyuló, vagy hát még a fájdalmas sebeket nyalogató európai vásárlók, ezt nem tudják befogadni. És akkor most lehet, hogy picit majd racionalizálják azt a dolgot, de hogy most akkor ez mi, amit itt felsorolt? Tehát ez a Cherryhez tartozó almárkák?
Tulajdonképpen igen. Uh-huh. Igen, de én úgy látom, hogy ők azt csinálják, hogy a márkákat nem úgy kezelik már marketing szempontból, mint korábban. Tehát, hogy van egy Mercedes-Benz, és akkor az maga az autózás, és akkor 125 éves márka meg, és így tovább. Hanem, hogy ezek a márkák, ezek termékké változnak. És valószínűleg ugyanúgy elkezdik felfuttatni, utána pedig avultatni őket, mint eddig a modelleket. Tehát én azt látom, hogy a kínai gazdasági hozzáállás szerint a márka lesz az új modell. És amikor előrekszik egy márka, vagy megunják a vásárlók, vagy történik valami fiaskó, vagy akármi, akkor egyszerűen ezt kidobják, és akkor hoznak el egy másikat.
De bocsánat, ez egy BYD-val, nem tudom elképzelni, vagy egy MG-vel.
A BYD-nek más egy kicsikét az üzletpolitikája, az MG-nél nagyon is pont ez történik, hiszen ők egy SAIC nevű állami cégnek az egyik márkája, de ott van például a Röve, a Maxus, a Hongyan, a Sanwin, a Nanjing, és ezt nem magamtól mondom, hanem éppen a Wikipédiáról olvasom. Tehát, hogy az MG is csak egy márka egy gyártótól, csak nálunk őket ismerjük, tehát
MG azért mégiscsak egy Morris garázs néven, ugye egy brit márka.
Bármikor kikukázzák szerintem, különösebb lelkifogadás.
De akkor minek vették meg?
Hát mert azért, mert arra jó volt, hogy visszajöjjenek fele, nem, tehát Angliában voltak a legsikeresebbek, az Egyesült Királyságban indultak ők el nagyon erősen. De az ővek például a Röve nevű márka is, Shanghaiban minden taxi Röve körülbelül, ami taxijelzéssel fut. És ez a Roverre kell, hogy emlékezzél belőle, mert ez annak a maradéka, az átirata, hogy ez lett belőle. Tehát ott is volt egy Rover, ami az ővéké volt, azt nem használják, most ezt a Rövét használják helyette, aztán majd lesz megint más.
Például ezek milyen autók, milyenek a shanghai taxik? Hogy...
Elektromosak. Ott is, ahogy figyeltem, a jelzéses autók, ezek főleg ezek a Röve nevű dolgok. Egyébként az nálunk az MG 4, jól mondom, az a modell, amelyek egy elektromos családi kombi, annak a megfelelője körülbelül, tehát nagyjából ugyanúgy néz ki. Ilyen nagy hátsó lábterű, kényelmes és nagyon csendes elektromos autók, de nagyon intenzívnek látszik a telefonapplikációval rendelhető ilyen féltaxiknak a piaca is ott. Úgyhogy nagyon sokszor mentünk olyan kocsival, ami jelzés nélkül futott, de a kis vendéglátóink rendelték az applikációjukból, ott aztán pedig minden van. Tehát a létező legbüdösebb, legkoszlottabb öreg vacakban is ültünk, meg ültünk azokban a tipikus ázsiai, nagyon kényelmes, külön foteles, masszás foteles kis buszokban is, amiket ott használnak, Volkswagen Transporter, meg Mercedes Vito, meg ilyen kis haszonjárműves személyautóverziók helyett. De hogy visszatérjünk az eredeti kérdésedre, az autógyárlátok. Igen. Hát engem is ez érdekelt, hogy ezeket a kocsikat, amiket most már látunk, és látjuk, hogy minőségérzetben nem tűnnek rosszabbnak, mint az európaiak, ezeket vajon hol gyártják. Tehát úgy gyártják, hogy sokkal kevesebb odafigyelést láttam a munkavédelem, a biztonság és az ilyesmikkel kapcsolatban. Tehát ezek nekik olyan nagyon nem fontosak, nyilván nincsenek EU szabályok, amik kötelezőek lennének rájuk. Uh-huh. Nézve nem nagyon tűnik úgy, hogy szakszervezeteik lennének. Tehát minket simán beengedtek mindenféle munkavédelmi cipő, szemüveg, bármi nélkül.
Hát igen, bocsánat, mert egy európai gyárban mondjuk én például sokszor voltam például a Szent Gotthárdi, akkor még Opel, most már Stellantis gyárban, ott a külön cipőt, aminek egy kemény orra van, kobakot, meg nagyon sokszor
Védőszem mögött, hogy a szikra esőn elsőn a szemedbe, igen. Itt ilyen udvariasan szóltak, hogyha
valaki... És bocsánat, sokszor még láthatósági mellékés.
Ja, azt is, igen.
Itt hát, semmi. Tehát így bementi civilben, de rövid nagyja van akár?
Akár, igen. Mm-hmm. És szóltak egy kicsit, hogy közelebb ment valaki egészen már ráhullott a szikra, akkor így mondták neki, hogy szerintük egy kicsit jöjjön hátrébb, mert az forró, de nem vicceltem. És az emberek ugyanígy, tehát a soron dolgozók azok pedig hasonlóképpen csinálták a kis dolgokat, mindenki odafigyelt, nyilván nem látunk semmilyen problémát, de sokkal kevésbé lespecifikált körülmények mellett dolgoznak, úgy látom, mint
az európai. De mit jelent ebben az esetben? Tehát az, hogy...
Hát, hogy nincs megszabva minden, hogy mit hogyan kell csinálni. Nálunk minden autógyártól azzal szokott dicsekedni mostanában, hogy mennyire jól szervezett a gyártás. Tehát, hogy jön az egy darab karosszéria, egy ilyen vaskeret gyakorlatilag, és akkor hozzá van kötve az ajtó, az üveg, a kormány, az ülés, minden. Az egész rendszerben már minden ahhoz az egy darab autóhoz kötődik, és akkor ebből áll össze a végén egy nagyon egyedileg megrendelt, egyedileg konfigurált termék a végén, amit már tudjuk, hogy ki lesz a vevője. Na hát Kínában nem ez van, hanem tömegtermelés van. Nincs is sokféle felszereltség, hanem általában egy-két felszereltségi szint van, csak és azt lehet kérni, és kész. Ezek általában jó felszereltségi szintek, tehát az adott árhoz képest nagyon sok mindent kap a
vásárló. Az árjában az amerikai gyártás is ilyesmi. Uh-huh. És csak onnan tudom, hogy egy kollégám Amerikában élt, és ott akart vásárolni egy német prémium márka modelljét, és mondott valamit, hogy a tetőablak volt a kérdés, meg a díszes rendszám tábla keret. Uh-huh. Ennyit lehetett opcióként választ. A többi az, hogy
Igen, ez a kínai márkátnál is jelenti, aki Magyarországon nézegeti a katalógusokat, láthatja, hogy ez a helyzet. Nyilván is sokkal egyszerűbb gyártani, tehát egy csomó szervezés meg lehet spórolni. Összesen jobb, nyilván jobban kiszámoltak, mint én.
Választik,
színben van, de hát ez nem nagy probléma. És akkor ezek jönnek végtelen mennyiségben, és mennek szerte a világon.
Tehát akkor az, bocsánat, nem XY-nak gyártják az autót, hanem gyártják az autókat, aztán ilyen színben, olyanban, és akkor majd...
Én úgy látom, igen, hogy mennyiségi szemlélet van mögötte, tehát sokkal inkább, mint minőségi. De ez nem jelenti,
hogy... Nem úgy értem, hanem, hogy... Mert szerintem az európai gyártás úgy megy, hogy ott van a specifikáció, hogy valaki úgy rendelte, hogy így legyen, olyan narancssárga, biztonsági öv, minden, mert te így rendelted XY-n ezt az autót, akkor úgy gyártják le neked.
Igen.
De akkor ott meg gyártják, aztán szórják szét.
Persze, hát logikus is, mert nagyobbak a távolságok. Tehát amíg ideér egy autó, az mondjuk 2 hónap, és egyszerűbb legyártani egy nagy mennyiséget, és olcsón adni viszonylag ahhoz a felszereltséghez képest, te pedig örülsz, hogy inkább több minden van benne, mint amennyit amúgy kaptál volna egy európai márkától, és mindenki örül, mindenki jól jár, kivéve az európai autó.
Hát próbálkozik is egyébként a 35%-os vám, hogy hol tartunk most? Az attól függ, persze az a plafon.
És márkától függ, érdekes, hogy mi lesz ebből. Én úgy látom, hogy a kezdők különösebben nem foglalkoznak, ők majd ezt megpróbálják megoldani, ahogy sikerül, majd ha odaértünk, akkor átmegyünk ezen a hídon. Gondolhatják, a kínai automárkák egyelőre terjeszkednek, tehát jönnek. És ami még különbözött az európai autógyártástól, az pedig ilyet nem láttam még sehol eddig, hogy lejött a szerelőszalagról a kész karosszéria, összehegezte, a hegesztő robotok szépen megcsinálták, kihozta a konvejor, és ott egy bácsi egy-két CO hegesztő pisztolyjal a kezében még átnézte az egészet, és akkor kellett oda pöttyintett még egyet-kettőt a karosszériára. Én azt hittem, szerintem az kihalt már 2-3 évtizede, többnyire mindenhol, náluk ez még láthatóan működik, de a végtermék minőségében nem látszik, hogy ez gondot okozna. Maximum az élőmunka igénye kicsit magasabb, de hát élőmunka az ott azért van.
Van, igen. Tehát akkor alapvetően ott is robotizált azért a...
Nagy mértékben robotizált, de sokkal alacsonyabb szinten, mint az európai gyártásban, de ennek nem minőségi vagy technológiai következményei vannak, hanem egyszerűen csak több ember dolgozik a gyárban. De hát az Kínának lehet, hogy még jó is, mert ennyivel is kisebb a munkanélküliség. Ugye ezek állami üzemek nagyjából. Igen. Tehát van, ami központi állami, van, ami tartományi, a cseri egyébként egy helyi tartományi tulajdonú dolog, és akkor mellettük még van egy kettő olyan, ami viszont abszolút piaci és magántulajdonban lévő márka.
Mert a vegyes vállalatok, mert úgy elég sok például európai gyártó is gyártott, azt hiszem nekik, vagy az már lehet, hogy eltörölték, hogy kötelező szövetkezni egy
helyi... Úgy mehettek be, igen, hogy most hogy van, azt nem tudom, hogy ilyennél nem voltunk.
Oké. Tehát a végtermék azt mondott, tehát, hogy ez a fajta kevésbé robotizáltság, illetve az egész gyártási folyamat végterméke, az megegyezik már egy európai autó minőségével. Igen?
Igen,
és ez például ő... tesztek, meg akár a töréstesztekben az is.
Hát egy dolgot nem lehet tudni, hogy tartóságban mi lesz. Tehát, hogy mondjuk 5-10 év múlva mi fog történni, mi hogy rozsdásodik, mi hogy kopik el, ezt már az idő fogja megmondani. Én nem gondolnám, hogy különösebben eltérés lesz egyébként a többi márkától, de ezt nem tudhatjuk egy ilyen
módon. Lemez vastagság mondjuk, vagy ilyesmi?
Ugyanaz, mint
a standardek ugyanaz.
Igen, és azért hozzá is, ahogy kérdezted a töréstesteket, sorra gyűjtik be az EuroNCAP 5 csillagos töréstesteket, és ezt meg is mutatták ott, hogy nincs itt semmilyen csalás, olyan kocsikat csinálnak, ami ezt tudja. A szemünk előtt összecsapta két ilyen SUV-t 56 km-es sebességgel, rettenetes hangja van, tehát ez volt a legmeglepőbb, hogy...
De ott azért volt valami biztonság, de
legalább... Persze, messzebb küldtek.
Nem ott álltatok mellette.
Nem, és nem ültünk benne egyik autóban sem. Nem elküldtek minket messzebbre, de láttuk, hogy összecsapják őket, és utána oda mentünk, és megnéztük, hogy nyílnak az ajtók, nem deformálódtak az oszlopok, és minden légzsák nyílt, ahogy kell. Meg mondjuk bekapcsolt a vészvillogó, tehát hogy elektronikai biztonsági cuccaik is vannak, és minden ugyanúgy működik, mint ahogy az európai előírások ezt megkövetelik.
Akkor mi jelen pillanatban a kínai autók verseny előnye? Tehát mitől rettegnek ennyire az európai autógyártók?
Hát attól, hogy léteznek. Tehát ugye van egy beállt európai piac, és akkor hirtelen rájön több tucatnyi új márka, az már, tehát hogyha nem is adnak el nagy mennyiséget, akkor is olyan szintű szellet a tortában, ami már egy fájdalom azoknak a cégeknek, amelyeknek a fő piaca még mindig itt van. Illetve az árat pedig nem lehet tudni, hogy mi fog történni, az nyilván az a vámtételek, meg egyéb ilyen gazdasági szabályozó kérdése is, hogy pontosan mennyibe fog kerülni, mikor mennyibe kerül egy kínai autó, hogy látjuk, olyan nagyon nem olcsók, tehát nem jöttek be féláron a kínai autók az európaiakhoz képest, de azért jellemzően olcsóbbak, mint a hasonló tudású kategória.
A prémium szegmensben azért ott azért nagyobb az olló, nem?
Hát mert ott nincs rajta prémium felár, az a fajta prémium felár a kínaiakon, amit mondjuk a Merci márka értékben, vagy a BMW el tud kérni a fogyasztótól. De szerintem ott nem is nagyon, ott hosszú távon erodálhatja talán a prémium márkáknak az előnyét a kínai versenytárs. Ott nem biztos, hogy aki egy csillagot szeretne látni maga előtt, az megelégszik egy vörös csillaggal, hogyha...
Tehát most már, hogyha valaki mondjuk beugrik egy kínai autóba, akkor már nem kognitív diszonancia, hogyha kezdve...
Sőt, ugye az új hajtási technológiák terén pedig valószínűleg előtte járnak az európai fejlesztésnek. Azt tudjuk, hogy az akkumulátorok többsége az európai elektromos autókba is Kínából érkezik, és az ehhez kapcsolódó összes többi komponens, ami elektromos hajtás, akkumulátor, töltésmenedzsment, ilyesmi, ez ott náluk most már ott fejlesztődik. Tehát, hogy
a kutatás fejlesztés is már náluk van, nem csak
úgy látom, hogy köszönjük másolás. Szépen. Igen, ezzel nagyon jól el vannak. Önvezető technológiák ugyanígy, sokkal liberálisabb környezetben tudják ezeket tesztelni. Megint csak gonoszkodni tudnék, hogyha elüt néhány helyi lakost az önvezető autóhoz, lehet, hogy nem jelent olyan nagy fokú csökkenést a népességben, mint mondjuk ez nálunk jelentene, tehát itt sem olyan szigorú.
De lehet, hogy ott a szabályozások sem annyira vadak, ugye?
Tehát meg nem liberális... is biztos, hogy annyira foglalkoznak vele, igen. Viszont nem üt el, tehát hogy volt egy ilyen kis rendezvény, ahol egyébek mellett robotokat is, tehát ilyen hosszú szőkehajú lányrobotokat is láttunk, akik majd a jövőben az autószalonokban fogják árulni ezeket a kínai autókat, és akkor mellettük egyszer csak jött egy autó, ami átment a tömegen, szépen lassan, óvatosan, mindenkire vigyázva, de nem ült benne senki. Én nem hiszem, hogy van európai autógyártó, amelyik egy ilyen demonstrációt megengedne magának, hogy mondjuk képzeljük el, hogy a Hung Expo-n van egy kiállítás, mondjuk egy élelmiszeripari szakkiállítás, ez szokott ott lenni rendszeresen, és ott a közterekkel mozgó emberek között jön, megy egy autó, tök üresen, nincs benne senki, és azóta kerülgeti a gyalogosokat.
És a 4-es metró? Jó, persze.
Nagyon nehéz ilyen héten arrébb ugrani a 4-es metrónak, és valaki elgázolni a peronon, ezt az autó meg tudná tenni, de hát nem teszi meg. Nem tette meg, engem se ütött el. Úgyhogy ezekben a technológiai kérdésekben is ők előrébb, mintha előrébb tartanának.
Tehát erre is van pénz, mondhatjuk, bőven van pénz, hogy szürke állománya a feltöltség, a kutatásfejlesztési részlegeket, akár Európából, akár a világ bármely tájáról.
Nem is csak az állami támogatás miatt feltétlenül, hát iszonyatos nagy a belső piac. Tehát ez, hogy viszonylag egy ilyen nagyméretű világvárosban viszonylag új autókból és helyi gyártású autókból áll az autópark túlnyomó többsége, hát ennek a bevétele az le van csapódva ezeket az autógyártóknál, és nekik van miből fejleszteni, és akár dömpingárakon termékeket szállítani.
És ott vannak ilyen különleges modellek, például a Shanghai utcakép, tehát vagy a Wuhui
csak olyan van.
Igen?
Tehát ha odaér egy rendes igazi
milyen,
autó.
Milyen a menő kínai autó, tehát a kínaiak számára gyártott kínai autó?
Azt nem vagy, tudom, vagy jellemző? Nem tudom, hogy ezek az ők melyiket tartják menőnek. De
akkor milyen jellemző, bocsánat, úgy
kell. Az elektromos minden mennyiségben, uh-huh. Tényleg, meg a hibridek, de nagyobb méretűeknél inkább hibridek, mert ott hatótáv miatt azért fontos, hogy legyen benne elektromos motor is. Ugyanígy ezeknél az új ilyen nagy méretű elektromos autóknál látom, hogy visszajön a range extender, tehát a hatótáv művelő benzinmotor, hogyha elfogyna az a 90-100 kWh-nyi akkumulátor, amit, egy energia, amit az akkumulátorban visz magával, akkor belép egy kis benzinmotor, és akkor azzal még el tud menni 1000 kilométereket, és akár tankolásokkal egy ilyen autó. Uh-huh. Tehát ez nálunk hol ott van, hol nincs ott az autópiacon, náluk ez láthatóan központi dolog lesz a jövőben, és ezek a, ugye ők szeretik hagyományosan a nagy hátsó lábteret. Tehát ott minden európai modell, amit oda visznek szinte, tehát egy sima egyszerű C-osztályos Merci, vagy egy 3-as BMW is hosszított tengelytávval került a piacra, mert hogy hátul a sofőr mögött kényelmesen el tudjon terpeszkedni a helyi vásárló. Ugyanez tetten érhető az ottani összes kocsiban, tehát ami menő, az nagy, és ez főleg hátul nagy. Uh-huh. Úgyhogy ezek a minivanok, ezek a kis buszok, amikben jönnek-mennek, azok nagyon jól felszereltek, bőrülések, elektromos érintőképernyős ülésbeállítással rendelkezik minden egyes ülés hátul, ezekből láttunk nagyon sokat, és hát ezek a Tesla gyilkosnak nevezett ilyen lapos, szopott gombóc formájú, egy elegáns új szedánok vagy SUV-k, ezekből is végtelen mennyiségű van. Ezek látszanak a legértékesebb, legdrágább, ahogy mondod, menőbb autónak. De ott van sok európai modell még azért, általában a prémium gyártók termékei közül, és égett is az arcom rendesen európaiként, mert amikor Shanghai-ban elmegy mellette egy autó, és van hangja meg szaga, az mindig európai.
Noppá, És mit láttál a shanghai autókiállításon? Tehát milyen általános trend rajzolódott ki ott?
Hát a legfontosabb talán az, hogy az egy autókiállítás még mindig. Tehát, hogy az európai autókiállítások már mobilitási kiállításoknak nevezik magukat.
Nagyon a rollertől
roller, a minden. Bicikli, megosztott közlekedési módok, stb. Ott nem, tehát ott még láthatóan mindig van helyi piacnak akkora felvevő ereje, hogy az autó az fontos legyen, és ne kelljen még másban gondolkodni. Van más, mert egyébként nem csak autók közlekednek az utcákon, hanem nagyon-nagyon sok kicsi elektromos robogó, meg egyéb mindenféle szörnyűséges jármű, de ezek nem tették be a lábukat az autókiállításra, hanem ott csak autók voltak. És hát minden, tehát a terepjáró, SUV, személyautó, kombi, sima szedánok, tehát mindenféle méretkategóriában kínálnak több megoldást is akár a gyártók egyesével. Európai kiállító, tessék, lássék, egyet-kettőt láttunk. Ugye az Audi az, aki nagyon komolyan veszi a kínai piacot, ő saját, tehát csinált is nekik egy külön új márkát, ahol az Audi Corrán nem karikák vannak, hanem az Audi felirat. És akkor ezt meg is néztük ott, ezt a modellt, ami csak a kínai piacra készült. Ugyanúgy nézett ki, ugyanúgy kívülbelül ugyanolyan hatása volt, mint a kínai, ugyanolyan méretű autóknak. Tehát nem mondom, hogy kullog az Audi a kínai gyártók után, de kb. Ugyanazt tudja, mint amit egy helyi gyártónak a prémium márkája.
És innovációkban mit tapasztaltál? Tehát, hogy mi rajzolódik ki a következő időszakra?
Ez az autonómia és az elektromos hajtásnak a fejlesztése, illetve egy nagyon innovatív dolog volt pont a Cherinél, ez bejárta már a világsajtót, ez a hír, hogy ez az AIMOGA nevű, vagy AI MOGA nevű új partner. Tehát van egy ilyen cég, hogy AI MOGA, ami robotokat fejleszt, humanoid robotokat. És ezzel kötött egy partneri szerződést a Cheri, és szőke hosszúhajú lány robotokat mutogattak ott nekünk nagy mennyiségben, tehát több tucatnyi rohangál.
Jól néztek egyébként?
Nagy a felekük egy kicsit, de ne, tehát annyira nem mondanám ezt így, csak ez egy megakad az ember szeme, de nem arra van kitalálva, amire gondol.
De miért tárolnak valami akkumulátort? Vagy?
Szerintem csak a stabilitás miatt, hogy a súlypontja ne legyen túl magasan. De mondom, nem a nőisége a legmeghatározóbb, csak mondjuk az benne az újdonság, hogy
De nem zavarba ejtő.
Nem. És mondom, tényleg nem arra gondolsz, amire mindenki gondol, amikor humanoid robotról van szó, hanem csak így mennek és beszélnek, és lehet velük csevegni. Ugye mesterséges intelligencia alapú nyelvi modell dolgozik bennük, és ezért megértik az élőbeszédet. És ugye a Cheri azt mondja, hogy egyrészt ezeket effektíve fogják használni, mint terméket arra, hogy világszerte a Cheri szalonokban, ha a helyi kereskedő úgy gondolja, akkor azt megveheti, és ezeket be lehet idomítani, vagy tanítani arra, hogy ő legyen az ügyfélszolgálatos, vagy az eladó az ebben az autókereskedésekben. Tehát jó eséllyel mi is előbb-utóbb találkozunk majd ilyenekkel kínai autógyártóknál. De nem csak ezért foglalkoznak ezzel, hanem azt is látják már, hogy az autó az egy dolog, de az egy ilyen viszonylag statikus piac, viszont a következő nagy dobás az a robot lesz, tehát mindenkinek lesz személyi robotja, igen, és akár több is. Mert amikor bemész a munkahelyedre, akkor lesz neked egy robottitkárod, mert amikor hazamész, akkor lesz egy robot takarító néni otthon, aki csinálja a dolgokat. Nem viccelek, ezt nem én mondom, hanem ezt a Sherinek az egyik kiemelt vezetője mondta nagyon nagy közönség előtt a színpadról, és hogy ők ezt ebből szeretnének pénzt csinálni, tehát ők szeretnének ezek ilyen robotokat árulni majd hatalmas mennyiségben, amikre rá lehet bízni a házi munkát, az idős gondozásban tudnak segíteni, kórházi munkákban tudnak olyan melókat átvenni emberektől, amire már nincsen ember, és így tovább. Tehát ők ezt látják a következő, ahogy mondod, innovációra.
Egy nagyon fontos kérdés akkor ez itt, mert az AI fenyegetettség az egyre nő. Tehát olyan kreatív szakmákban is, mint például az újságírás, vagy én már, bár angol nyelven hallottam egy föltöltött témából készített 25 perces podcast beszélgetést pici véletlen, idézem, véletlen bakival, krákogással, hümmögéssel, tehát egy AI generálta. Ezt mutattam is neked.
Igen, 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 igen.
Szóval, hogy de az még angolul van. Oké. Okay. Tehát akkor az már picit is veszélyben van, hogyha esetleg önöknek, kedves hallgatók, föltűnik, hogy egy hasonló hangú ember kevesebbet bakizik, az már nem én vagyok, az már egy éjjel. Oké. Okay. Tehát, hogy de akkor ezek szerint az ilyen fizikai szakmák is veszélyben vannak.
Persze a szakmák is, de ezek összekapcsolódnak ezek a dolgok. Tehát az éjjel fejlesztés és a beszédértés, beszédvezéreltség kérdés, ez benne van az autógyártásban is. Uh-huh. És egyébként, ahogy láttam, ők erre, tehát ezt nagyon komolyan használják is. Tehát az a két hölgy, aki hozott vitt minket mindenfelé Kínában, és saját autójukkal jöttek, meglepő módon egy Volvo-val, tehát még konszerv szinten se stimmelt, az a Geely-nek az egyik márkája, ők nem tetszett nekik a saját termékük, inkább valamelyiknek egy Volvo volt a saját autója, de ő már ezzel a Volvo-val is, ami egy V91 európai modell, tehát mi is ismerjük, ezzel is beszélget. Tehát ő nem a menürendszerben keresi a menüpontokat, hanem teljesen készségszinten egyből tehát azzal kezdi.
Nem azt mondja, hogy mit tudom én, hőmérséklet emelés. Pardon, ismételd meg.
Tehát... Igen, tehát az autó részéről is működik a dolog, de hogy a felhasználó részéről
is. Működik, hogy figyelj, fél fokkal tolt fel hőmérsékletet, mert fázik a gyerek igen, hátul. Oké, okay, rendben is már...
Vagy ide akarok menni, és akkor a navigáció már, ami nem a Google, mert az ott nincs, aha, hanem a saját navigációs rendszerük is azonnal beállítja magát, és akkor a dolog működik, és ez ebben láthatóan jóval előrébb vannak, mint a mi piacunk, vagy technológián.
De csak kínai jó ért, nem?
Hát kínai jó biztos, amúgy meg nem tudom átállítani a menüt az autóban, mert ugye nem találtam meg a vonatkozó menüpontot.
Hát miért nem mondtad neki? Ja, meg kínai jó, meg tudod elmondani, hoppá.
Ugye minden lesz. De hogy ez a beszédvezérlés, és hogyha beszédvezérlés, akkor a robottal is beszélgetni kell, ezek szükségszerűen összekapcsolódnak, és ők kihasználják ezeket az átfedéseket, átkötéseket, és akkor az autógyártóban majd autógyárban majd a két autó között lehet, hogy ott fog lógni egy ilyen humanoid robot, amit szintén összeszerelnek és küldenek a vevőhöz.
Hát igen, mi beszéltünk korábban, hogy elég nagy probléma mostanában az, hogy az autókból eltűntek a gombok, tehát egy darab tablet a középső kijelzés, akkor ott az ember tapogatja menet közben, ami balesetveszélyes, és akkor erre, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy az autógyártók válasza az volt, hogy de hát ott a hangvezérlés, ami nagyjából egy kalapkaki. Ugye?
Hát az most, tapasztalatunk
hát szerint ez egy új irány.
Hát nyilván, tehát ugye a milliárdos népességhez a nyelvi modellt lefejleszteni nyilván sokkal több erőforrással is gazdaságos, mint hogyha egy 9,5 milliós országnak a nyelvére akarnánk programozni autókat. És ugye ezt ők ki is használják láthatóan. És az egy utakon is látszik, tehát az önvezetés ugyanígy, hogy ahogy az ottani egy darab ország, egy darab szabályrendszer, egy darab jelzésrendszer, erre sokkal egyszerűbb mindent kifejleszteni, beállítani, optimalizálni, és ténylegesen használják az önvezetést. Tehát a forgalomban mellettünk, normál városi tempó mellett is rettenetesen sok kínai sofőr ül a kocsiban, és a vezető ülésen, és a telefonját két kézzel kezeli, miközben az autó megy, hallod a forgalommal együtt. Tehát nálunk ez még ilyen vita kérdés, hogy szabad-e engedélyezni, nem szabad-e, a legnagyobb Mercedes tudja, az már autópályán dugóban ezt szabad neki esetleg csinálnia, ott meg ez már napi rutin. Tehát ami ilyen új termék, az így megy.
Uh-huh. De utcán is láttál önvezető?
Így van, ezt mondom, igen, igen, igen. Tehát ez nem sci-fi, meg nem ilyen
de,
majd
de egyszer. De milyen szinten? Tehát, hogy...
Városi forgalomban mondjuk az ülői úton befelé tart a forgalom, és akkor ott mondjuk minden negyedik autóban az ember nem vezet.
A Shanghai ülői utóban láttál ilyen autóban.
Igen, igen, igen. Néztünk át a buszból, meg a taxiból, hogy többiek mit csinálnak, és hát nagyon sokat telefonozgattak.
Uh-huh. Ez nagyon érdekes. Oké, okay, azt mondhat, hogy a hajtás láncok területén is vannak innovációk. Hát ott azért még az elektromos hajtásoknál a legnagyobb probléma még mindig a hatótáv. Hogy akkor ebben ott láttál már esetleg előrelépést?
Ez, amit mondtam, hogy a hatótávművelő benzinmotornak a beépítése a nagy autóknál.
Ennyi.
Persze technológiai újítást ott különösebben nem láttunk. A Shellynek se hiszem, hogy fundamentálisan lenne valami nagy trükkje, amivel megreformálja az egész iparágat. Strukturálisan volt egy ilyen hengercellás belső folyadékhűtésű valami optikai szenzorral mért hőmérsékletű akkumulátor csomagjuk, ami nekik nagyon új. De ott szerintem útkeresés folyik.
Ezt tudtam megjegyezni, arra, ugye?
Engem ez érdekel. Ez, bocsánat, de emlékszem.
Én már nem tudnám visszamondani.
Igen, tudom. Otthon is mutogattam a fényképeket, és mind kérdezte a családom, hogy hol vannak az emberek, miért nem az embereket fényképeztem. Hát bocs, engem az akkumulátornak a hengercellája érdekel.
De, igen, el tudom képzelni neked, milyen lett otthon egy élménybeszámoló. Tehát a családod, ugye, bocsánat, elárulhatom, ugye csak hölgyek lesznek körül.
Igen.
Téged, tehát, igen, nem egyszerű.
Ezen értjük meg egymást.
Igen, a hengercellát azt nem tudtad eladni nekik, ugye?
Ezen.
Oké. Tehát az, hogy elsősorban azért akkumulátorral visszük az energiát, és akkor legfeljebb egy benzinmotor táplál be, mert a benzinmotor, egy kis benzinmotor mondtad, az nem az autót hajtja, hanem az generátorként működik, hogy jól sejtem, ugye? Tehát akkor tulajdonképpen ez most a maximum, az nincs, hogy akkor hogy üzemanyag cellás megoldások, vagy esetleg arra benne. Mert én azt gondolom egyébként, bocsánat.
Van nekik, tehát ezzel is foglalkoznak.
Na jó, de... csak igen, de hogyha Kína a milliárdos népességével meglépi ezt, hát ők abszolút trend törők, nem? Tehát, vagy úttörők bármiben.
Igen, de érdekes módon ez nem onnan jön. De pont a hidrogén technológia az
tudom,
Koreában
csak
is Japánban.
De hogyha most ők rácuppannak, akkor...
Nem látom, hogy erre szükség. Szerintem ők megvannak ezzel, köszönik, hogy hálózati töltés, és akkor a 800 voltos rendszerek felé mennek. Tehát, hogy ugye a legtöbb elektromos autóban, utcai elektromos autóban 400 voltos rendszer van, annak a tölthetősége egy bizonyos teljesítményt szokott általában megengedni, és a nagyobbak azok, mondjuk egy Porsche Taycan, vagy egy Audi GT, azok 270-320 kW-tal is tudnak már tölteni, mert de ott 800 voltos rendszerek vannak. Értem. És úgy látom, hogy inkább a 800 voltos rendszerek az általánosan.
Az azt jelenti, hogy akkor egy 20 perc alatt cuppantható.
Igen, és akkor most onnan hova akarod még csökkenteni? Tehát, hogyha megállsz egy töltőnél... Az valószínűleg az még benne van ebben a mostani technológiában az 5 perces töltés. De az alá már tényleg nem különösebben érdemes menni. Tehát az, hogy 4-500 kilométerenként megáll az ember 5 percre, vagy akár 20-ra, szerintem azért ez még Kínában is egy reális alternatíva a benzintankolásra.
Az nem alternatíva, amiről mi beszéltünk az év elején, hogy, illetve nem még, bocsánat, amikor a párizsi autószalonra mentünk, te meg én, hogy elektromos autóval az egy emberkísérlet volt.
Igen.
Na oké, van még mondjuk bő 3 percünk, hogy akkor a családodnak meg tudod mutatni. Bocsánat, kicsit most tényleg elkanyarodva a közlekedő. Érdekel, hogy például miket ettetek ott, vagy milyen?
Hát volt egy...
Mert ugye azt tudták mondani, hogy a Magyarország kínai étterme köszönően viszonyban nincsenek az ottai kínai étkezési kultúra.
Ezt én nem is venném a bátorságot, hogy megítéljem a kínai konyhát. Csak egy darab terület volt, ahol ettünk dolgokat, ott is volt szállodai kaját, leginkább egy-két ilyen intenzíve vacsora volt, ahol meg akarták mutatni, hogy mégis mit tudnak. És a legextrémebb élményünk az volt, amikor volt egy homár, akinek a farkából ugye az izmokat, azokat belefőzik valami levesbe. De hogy lássuk, hogy ez friss volt, ezért a homár, ő maga is jelen volt az étkezésnél, és egy ilyen kis jégkupacra tűzve az eleje, tehát ez a feje, meg a torr része, az még úgy megvolt, és így integetett a kis lábával, miközben már főzték a hátsó részét. De ez van Japánban is, tehát ez se feltétlenül kínai exotikum, csak ez ott még így a létező mindennapoknak a része. Kutyát már nem esznek, azt megkérdeztem. Nagyon sok kutyát láttuk az utcán.
Konkrétan megkérdeztem?
Persze, de mondták, hogy nem, hanem az már kedvenc, és az barátunk, és így van, és tényleg sok kis öleb is volt, amivel jöttek, mentek a helyiek. Úgyhogy aki kutyát szeretett volna enni, vagy szeretne enni, az ne Shanghaiba vagy Wuhuba menjen, mert ott biztos nincs ilyen, azt láthattuk.
Okay.
Békát viszont igen, tehát ilyen szép nagy pálcikára tűzött bika békát, tehát egy kis csirkényi, ilyen közepes csirkényi méretűt azt láttunk, azt nem kóstoltuk meg.
Helyi termesztés.
Gondolom, igen.
Tehát nem francia import, ugye?
Nem, az valószínűleg teljesen büszkén a saját termékük az.
Az ekkora városokban a tömegközlekedés az milyen? Tehát mennyire?
Városon belül, én nem is metróztam, taxisztunk főleg, még Shanghaiban is, de Wuhanban is a forgalom az nem gyors, de folyamatos, hogyha autóval mész. A tömegek pedig, ha már a tömegek közlekedésére gondolunk tömegközlekedés alatt, akkor leginkább a kis robogókkal mennek, kis elektromos robogókkal most már. Azon visznek dolgokat is, tehát hogy égig pakolják mindenféle dolgokkal, és azzal szállítják őket, de van metró, van, mondjuk Wuhanban pont van nyeregvasút, akkor a nagyobb távolságokat azzal lehet megtenni, ugyanolyan, mint nálunk a tömegközlekedési eszköz.
És emberek úgy kedvesek, vagy úgy sok külföldi van, vagy...
Hát Shanghaiban igen, ez egy világváros, ott sok a turista, Wuhanban nem, az egy iparváros.
Úgy, úgy megnézegettek, mosolyogtak.
De azért az, tehát szerintem ők is tudják már, hogy van a... Tehát,
jó, de persze nem úgy gondoltam,
a világ nagyobb, mint Kína, szóval nem. Igen. A kisgyerekek igen, azok cukik, mert nekik azért az még újdonság, többnyire a felnőtteknél már semmi különösebb dolog nem volt. Amire nagyon emlékszem, hogy, vagy nagyon megvan bennem ez az érzés, hogy ugye kimerészkedtünk az utcára, elmentem sétálni akár egyedül is, és hogy Wuhan alsóra, mint a Kőbányán sétálnék, vagy valami, és egy pillanatig sem éreztem sosem azt, hogy bármiféle veszély fenyegetne engem. Tehát, hogy mondjuk nincs hajléktalan például, egyet sem láttam. Nem tudom, hogy vannak-e olyan emberek ott, akiknek nincsen lakásuk, de hogy az őket valahol máshol helyezik el, nem pedig a városközpontban, az látható volt. És a bűnözés pedig, azt annak nyomát sem láttam.
Nagyon szépen köszönöm az élménybeszámolót is, akkor ezt majd mutatod meg a családodnak, hogy tudsz azért beszélni a hengereken túl is, úgyhogy hengercellán, bocsánat. Rácz Tamást hallották, a vezes.hu újságíróját, az Észszerű Közúti Közlekedésért Egyesület elnökét, az Észszerű Közúti az egyesületet a trafix.hu-n lehet elérni, és ott be lehet jelenteni különböző...
Magyarországi forgalomszabályozási hibákat, igen, kínaiakat nem tudunk elintézni. Nem?
Igen. Majd egyszer lehet terjeszkedni, lehet, hogy lenne téma ott is. Köszönöm szépen, jövő héten folytatjuk. Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra.
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól az ebráig. Hey,